Thank you. Istenünk, imádunk téged ezen a reggelen, mert méltó vagy arra, hogy hódoljunk előtted, és megalázkodjunk előtted, mert te hatalmas Isten vagy, mindenható Isten, aki méltó vagy a mi imádatunkra, mi pedig porszemnyi alkotásaid, akikkel mégis annyira törődtél, hogy fiad az Úr Jézus Krisztust küldted el a mi szabadításunkért. Urunk, az előbb is elénekeltük azt, hogy nekünk többet ér a te imádatod, nekünk többet ér az Úr Jézus, mint bármi más ezen a földön. Add, hogy ez egy valóság legyen, valóságos megállapítás mindannyiunk számára. Kérünk, áld meg továbbra a mi együttlétünket. Köszönjük, hogy megterített asztallal vársz bennünket, az úrvacsorával, és vársz az ige asztalával is. Kérünk, nyisd meg a mi elménket és szívünket, hogy semmi se gátolja a veled való közösségünket ezen a reggelen. Amen.
Amen. A 77-es számú éneket énekeljük.
Isten dicsértünk, te széles nagy világ, te tanja karakról előtt, könnyei csődi vár. Dicsért a szent helyen
gyülekezet, olvassunk Isten igéjéből az Isten tiszteletünk, ige hirdetésünk alapjául, amit írva találunk a János evangélium a 6. fejezet 31. versétől 35. versig. A mi atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott vala enniük. Mondd azért nékik Jézus, Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért néki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik. Soha. Amen. Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy minden nap szükségünk legyen táplálékra. Nincs olyan nap az életünkben, amikor ne ennénk valamit, a legtöbb esetben. Valamikor gyermekkoromban láttam egy kiadványt, és szépen rajzos formában volt bemutatva, hogy mennyit fogyaszt el az ember az élete során. Egy 70-75 évet élő ember körülbelül egy szerelvényi ételt és folyadékot fogyaszt el. És ábrázolva voltak a kocsik, mennyi fehérre, mennyi zsiradék, stb. Szénhidrát és vízre, mennyire szüksége van az embernek. Ugye sok. Ha egyszerre kellene megenni, de milyen jó, hogy ezt nem egyszerre kell, elfogyasszuk. Ugyanakkor az is tény, hogy az ember a legtöbbet azért dolgozik a földi élete során, hogy előteremtse a mindennapi kenyeret. Dolgozzunk érte, és aztán elfogyasszuk. Most már a modern élethez tartozik az, hogy többet keresünk, és többet kapunk, mint amennyire szükségünk van, de van, akinek még ma sem elég amit keres egy nap alatt, hogy az ételét, vagy a családja ételét biztosítsa. A mai délelőtre az Úr ezt a témát helyezte a szívemre, mivel erre minden nap szüksége van az embernek. És ha megnézzük a Bibliát, akkor nagyon fontos dolgok történtek az étkezéssel kapcsolatosan. És néhány olyan étkezést hozott előmbe az Úr, vagy vacsorát nevezzük úgy, amelyek sorsfordítóak voltak, akár Izrael népe életében, akár az egész emberiség történelmében. A közel-keleti népeknél szokás volt, és még ma is szokás az, hogy a naplemente után volt a főétkezés. És ezért a vacsorának különös fontossága volt. Amikor együtt volt az egész család, még ma is így van ez az arab kultúrában, hogy ahogy lemegy a nap, akkor van az igazi főétkezés, és akkor ül le együtt a család. Persze napközben is még étkeznek. Az első, amit az Úr elénbe hozott, ahol az emberiség sorsa eldőlt, mindjárt az Éden kertben volt, ezt nem tudom, hogy vacsora volt-e vagy sem, de én úgy neveztem, hogy a kívánságnak a vacsorája volt az Éden kertben. Megtaláljuk írva Mózes első könyve, 3. részben ezt a feljegyzést, és mindannyian nagyon jól ismerjük. Néhány jellemzőjét szeretném ennek elmondani, annak az étkezésnek, ami ott történt az Édenkertben. Sokszor evett Ádám és Éva, de úgy soha addig, mint ez a híres étkezés, amikor a gyümölcsből szakítottak. Nem volt valami híres a menü. Bár nagy választék volt, ők mégis azt a talán fanyar, vagy édes, nem tudom milyen lehetett az a gyümölcs, azt az egyet választották ki, ami aztán megpecsételte a sorsukat és a mi sorsunkat. Hát az első jellemző, ahogy én ezt vizsgáltam, az volt, hogy rossz társasággal ültek le enni. Nem vették észre, hogy a barát mögött ott van a kísértő és az ellenség. Nem ismerték fel, hogy az, akivel leülnek képletesen egy asztalhoz, vagy egy fa alá, az az ellenség. A legtöbbször így van ez, hogy amikor a kísértés jön, akkor nem veszük észre a rosszat a jó barát mögött. A legtöbbször nem egyedül ülünk le a kísértés asztalához. Hányan elmondták már, hogy ha nem lettek volna a rossz barátok, én még most is a jó úton lennék. Mondták ezt fiatalok, mondták ezt középkorúak, sőt még idősek is. Aztán a másik jellemzője ennek a vacsorának vagy étkezésnek az volt, hogy Isten nélkül ültek le az asztalhoz. Nem keresték az Urat, nem kérdezték az Urat, hanem ahogy a kívánság bennük felgerjedt, Isten nélkül fogtak hozzá ehhez az étkezéshez. Ilyen az, amikor Isten nélkül ülünk le egy tárgyalóasztalhoz, még ha üzleti dolgokról is van szó. Ilyen az, amikor Isten nélkül szőjük a mi terveinket. Nem avatjuk bele Istent, meg sem kérdezzük az ő véleményét. Mert a mi kívánságaink hajtanak bennünket, és szeretnénk az életet nagy kanállal fogyasztani, Isten kihagyni belőle. Isten nélkül kötök házasságot, Isten nélkül kezdek egy tanulmányt, Isten nélkül megyek el egy munkahelyre, és így tovább. Amikor Istent kihagyjuk ebből. Aztán jellemezte még az Isten elleni lázadás ezt az étkezést. Talán Éva és Ádám úgy érezték, hogy ez a mindenható Isten, akivel mi minden nap találkozunk, valahol egy láthatatlan korlátot állított fel elénk. És valami nagyon jótól el akar tiltani bennünket. És ahogy jött a kísértő, egyre jobban és jobban kiéleződött bennük ez a gondolat. Ó, hát ez az Isten korlátoz bennünket. Korlátot jelent, ami lehetőségeinkben. Annyi mindent lehetne tenni, ha nem lenne Isten. Olyan nagy szabadságom lenne. Isten a kreativitásomat meggátolja. Ugye a kollégáim az iskolában, vagy a munkahelyen, akik Isten nélkül élnek, annyi más lehetőségük van. Engem pedig korlátoz az Isten. Aztán miért ne szárnyaljon az értelem és a gondolat? Kísértő nagyon jól tudta, hogy az emberben ott van a tudás szomja, és azóta 6000 vagy nem tudom hány év óta az emberben ugyanott van ez a tudás szomja. Szeretnék többet megismerni, szeretnék többet tudni. És ugyanezt mondja a kísértő, hogy hát Isten valamit elzár előletek. A jó és a rossz tudásának a fája ez. Nem szeretnél többet tudni? Amikor én is iskolába jártam, sokszor mondták a tanáraim azt, hogy titeket a ti hitetek beskatujáz. Hát nem látjátok, nem veszitek észre, hogy korlátozottak lesztek. Hát hogy fogtok ti kinézni? Fiatalok vagytok. Ma is ugyanezt mondja az ördög. Nem kell ahhoz ateizmus, nem kell ahhoz kommunizmus, hogy ugyanezt csepegtesse el az emberi értelembe és gondolatba az ördög. És amikor leülünk ehhez az asztalhoz, akkor úgy érezzük, hogy Isten gátat tesz. Tanultam én is zenélni, és amikor megtudta a zene tanárni az iskolában, hogy tudok mandolinozni, azt mondja, hozd el a mandolint, lássuk, hogy játszol. És elvittem a mandolint, és azt mondja, na, mit tudsz eljátszani? Az énekeket. Csak. Mennyi más lehetőséged lenne a művészi pályán, és így tovább, a tudományok területén, ha nem lennél hívő? Milyen kár, hogy a szüleid elvittek abba az imaházba téged. És sokan leülnek ehhez az asztalhoz, és belefeledkeznek, és úgy gondolják, hogy szárnyal az élet. És nem veszik észre, hogy a kísértés asztalához ültek le. És nem Isten hozza a gátat, az akadályt az életünkben, hanem éppen a mi szárnyalásunk visz minket a kísértésekbe. A másik jellemzője ennek a vacsorának vagy étkezésnek az volt, hogy mást is magával rántott ezen az úton. Hogy előbb Évához jött a kísértő, és ahogy szakított a fáról, hogy olvassuk az igében, elvett és adott. Hol volt Ádám? Hol volt? Messze volt Ádám? Azt mondja az ég, a vele levő férjének is adott. Ott volt mellette Ádám is. Hát jellemzője az, hogy magával rántani másokat is, a romlásba, lefelé. És ezen az úton indult el az emberiség. Ma is ugyanezt az utat járja. Ez a bűnnek a láncreakciója. Ugye amikor fizikát tanultunk, és eljutottunk az atomfizikáig, már aki eljutott addig a tanulmányaiban, tanultunk a láncreakciókról. És talán soha nem vette addig olyan komolyan az ember ezt a kifejezést, amíg meg nem történt a csernobili katasztrófa. 1987 tavaszán, ugye? Amikor kezdtük komolyan venni, és elkezdett reszketni az ember, nem csak Ukrajnában, de Amerikában is, még ha a szél nem is fújta el oda ezt a sugárzást, ezeket a sugárzó anyagokat, És azóta elkezdett rettegni az ember, mert felismerte ennek a láncreakciónak a szörnyű voltát, és még ma is küzdenek Csernobilnál, hogyan lehetne azt a szarkofágot még jobban betemetni. Több millió köbméter beton nem volt elég ahhoz, és sok-sok embernek az áldozat ahhoz, hogy megmentsék a következő generációkat. Sokkal szörnyűbb ennél a bűn láncreakciója, amelyik magával ránt, és olyan, mint a fekete lyuk ebben a világűrben, amelyik csak vonzza és vonzza magába az anyagokat, és összesűríti a tudomány szerint, és mintha elnyelne mindent. Hát a legszörnyűbb fekete lyuk a bűn és annak kísértése, és ennél az asztalnál indult el. Nagyon érdekes, hogy étkezés közben történt ez. És olyan csodálatos én előttem az isteni fonal, ahogyan végigvonul az emberiség történelmében, hogy még máskor is asztalhoz ültette Isten az embert, és ott történtek a csodálatos dolgok. Szörnyű következményei voltak ennek az ebédnek, vagy vacsorának, vagy reggeli, nem tudom mi volt, az Éden kertjében. Az ember egyre mélyebb és mélyebb süllyed és süllyed. Magam előtt látom talán a legszélsőségesebb példát, Belsazárnak a lakomáját, amikor nem elégedett meg a saját romlásával és bőnével, hanem még oda kellett vinni a szent edényeket is, amit Jeruzsálemből vittek el. És oda süllyedt ez a király, hogy a szent dolgokat is meg akarta szentségteleníteni, azáltal, hogy bort ivott a szent edényekből. Ugyanez van ma is. Nincs már szent dolog az ember szemébe. Gyermekek és fiatalok úgy nőnek fel, hogy irritál őket az, a Bibliának a szentsége, annak az Istennek a szentsége, akiben mi hiszünk. És lépten nyomon megkérdőjelezik, és gúnyolódnak az Istennel. Süllyed az ember. És végül oda jut, hogy ez az asztal aztán kiürül. És nem ad semmit. És ennek a klasszikus üzenete, az Úr Jézus mondta el a tékozló fiúnak a példáját, aki oda jutott, hogy az ő asztala leürült, kiürült, és csak a moslékos vállut látta maga előtt, de abból sem elégíthette meg magát. Milyen jó, hogy sokan vagyunk ma itt, akik felismertük, hogy nem tud többet kínálni a világ, és a kísértéseknek ez a vége. És ugyanazt megfogalmaztuk, amit a tékozló fiú, hogy nem jó nekünk itt. Nem kell nekünk többet ez az eledel, amit a mi kísértéseink hoztak, és amit ez a világ kínál nekünk. És átlépek a következő vacsorára, ami már nem csak képletesen volt vacsora. Ez Egyiptomban történt, a szabadulásnak a vacsorája. Mózes második könyve 12. részében találjuk ennek a feljegyzését, és többször utal rá a Biblia erre az eseményre, ami ott történt. Ezt már Isten rendelte el. Ha az elsőt az ember választotta, ezt a másodikat már Isten rendelte el. Az életünk ott kezd helyreállni, amikor Istennek kezdünk szót fogadni. Azt írja a Biblia, hogy sietséggel kellett elfogyasztani, nagyon szorított az idő. És azt hiszem, hogy a legtöbben csak éppen vacsorázni nem akartak volna leülni azon az éjszakán. Menekülni akartak már Egyiptomból. De Isten azt mondja, hogy álljatok meg, még van idő egy vacsorára. Ne siessetek annyira, mert előbb szükség van erre a vacsorára. Mert utánatok millió és millió ember fog jönni, akit tanítani akarok ezáltal a vacsora által. És mégis, a vacsorán való részvétel opcionális volt. bár Isten parancsolta meg, de nem ragadta galléron egyiket sem, hogy neked már pedig muszáj leülnöd vacsorázni. Azok, akiknek már elegük volt a rabságból, akiknek már elegük volt az egyiptomi nyomorból, azok leültek vacsorázni. Ugye így voltunk mi is. Mikor már elegünk volt a bűn rabságából, olyan jól esett a meghívás. Mikor tudtuk, hogy Isten szabadítása vár mi ránk. Érdekes. A menü egyforma volt minden résztvevőnek. Egyforma. Öljétek le a bárányt, készítsétek el, és terítsétek meg keserű füvekkel, párosítsátok a bárányt. Mózesnek nem volt más az asztalán, mint a legszegényebb izraelitának. Mindenkinek jutott bárány és keserű fű. A szabadulásnak csak egy útja van. Akármilyen nyelven fogalmazzák meg a földkerekségén, akármilyen szószékről prédikálják, ugyanaz a menü. Keserű fűvekkel együtt. Keserű a bűnbánat. Amikor visszaemlékszünk a bűneinkre, a fogságra, a nyomorra, Isten ezt az útat szabta meg a szabadulásra. És a szabadulás vacsorája az mindenkinek egyforma. Aztán még van egy másik jellemzője ennek a vacsorának. Mielőtt még leültek volna enni a báránynak a vérét, ez volt az első feladat. Oda kellett hinteni az ajtó félfára. Azt hiszem, ősszel beszéltem néhány gondolatot erről. Csak azt szeretném ebből kiemelni, hogy egy jellemzője volt ennek a vacsorának, hogy az angyal is és az emberek is látták, hogy mi történik benne abban a házban. A vér tanúskodott a mennyország előtt, de tanúskodott az egyiptomiak előtt és mindenki előtt, aki végigment az utcán, hogy mi történt bent abban a házban. Amikor valaki megszabadul, az tudja a mennyország, és tudják a szomszédaink, és tudják az osztálytársaink, és mindenki tudja, mert látható jele van annak. És még azt is megemlítem, amit az előbb már mondtam, hogy sürgős volt. Mert akkor lehet szabadulni, amikor Isten akar szabadítani. Sem előtte, sem utána. Hanem akkor kellett ezt elkészíteni, amikor Isten rendelte. Szabadulni akkor lehet, amikor Isten kinyújtja a kezét. Amikor Isten mondja, hogy meg akarlak menteni, amikor neveden szólít, és azt mondja, gyere, most téged hívlak. Ülj az én asztalomhoz, mert szabadítani akarlak téged. Sürgős volt. De csak az az egy éjszaka volt, a szabadulás vacsorájának az éjszakája. És akiket Isten megszabadított, azoknak minden nap adott még eledelt. Olyan nem volt többet, mint ez. De még a pusztában is volt manna, akiket Isten szabadított ki. És milyen csodálatos az, hogy akiket megszabadított az Úr, azoknak minden napra tett félre eledelt, frisset. A vele való közösség, a mennyei táplálék várt rájuk, még a legzordabb pusztában is. Ez a szabadulás vacsorája, és ennek csodálatos következménye volt az emberiség számára. A bárány meg lett ölve azért, hogy szabadulást hozzon, nem csak Izraelnek, hanem minden ember számára. Most pedig szeretnék a harmadik vacsorához elvándorolni, Ezt úgy is nevezzük, hogy a közösség vacsorája. Az utolsó vacsora, vagy az Úr vacsora, vagy az új szövetségnek a vacsorája. Máté evangélium a 26. részében találjuk, amikor az Úr Jézus úgy ültette le az ő tanítványait a Páska vacsorájára, mint soha. Mert azt mondta, hogy ez az utolsó. Többet így nem fogtok leülni. Ezért is maradt így a feljegyzésben, hogy az utolsó vacsora, mi pedig az Úr vacsorájának nevezzük. Ennek a jellemzője az volt, ez egy kiváltságos együttlét volt. Mert meghívás alapján történt ez a vacsora. Az Úr Jézus azokat ültette le maga mellé, akiket már elhívott azelőtt. Nem akkor hívta őket el. Egyiket a halászhajó mellől, másikat a vámszedő asztaltól, de olyanokat hívott meg, olyanokkal ült le, akiket már korábban elhívott. Olyanokat ültetett le, akik már megszabadultak. Azokat látta vendégül. Ez a vacsora ugyanakkor a megtisztulásnak is volt a vacsorája. Vízválasztó volt ez a vacsora. 3,5 éven át együtt voltak a tanítványok. És mégis Júdás nem ülte végig. Júdásnak menekülnie kellett, mert nem ott volt a helye. Ha eddig bírta Jézus jelenlétében, ezt már nem bírhatta tovább. Ez különleges vacsora volt. Az van feljegyezve az első gyülekezetekről, az apostolok cselekedeteiben, ugye minden vasárnap a feljegyzések szerint nagyon gyakori volt ez a vacsora, amit így megemlékezésképpen fogyasztottak a tanítványok. Többek között az van feljegyezve, és senki nem mert közzéjük elegyedni. Olyan szentség volt abban a vacsorában, hogy az idegenek nem mertek oda vegyülni, érezték, hogy nekünk semmi keresnivalónk nincs ebben a közösségben. És senkit nem gátolunk meg, hogy ne nyúljon ki a kenyérért, vagy a borért, az emlékjegyekért. De mégis vannak olyanok, akik megpróbálnak oda vegyülni ebbe a szent közösségbe. Mert ez a vacsora egy szent közösségnek a vacsorája volt. Aztán ezt a vacsorát az önfeláldozó szeretet is jellemezte. A tanítványok még nem is fogták fel igazán, amit az Úr Jézus mondott. De ő úgy fogalmazott, hogy ez a kenyér, ez a pohár, amit én odaadok. Egy önfeláldozó szeretet sugározta be azt a közösséget. Az interneten vannak ilyen kérdező és választadó honlapok, vannak keresztény témában is, és az egyiket úgy, ahogy böngésztem, nagyon sokan fiatalok kérdeznek, és sajnos, hogy olyanok válaszolnak, akik éppen ott járnak azon a honlapon. Nem mindenki beavatott, vagy nem mindenki alkalmas arra, hogy válaszokat adjon lelki gondozói kérdésekben. De egymásnak adnak válaszokat. És az egyik fiatal lány azt kérdezi, ha Isten mindenható Isten, miért kellett megölni a fiát ahhoz, hogy megbocsássa a bűneinket? Nem tehette volna meg, hogy ne ölje meg az ő fiát? A válaszok között nem találtam azt, amit én most megfogalmaztam. Valamit még nem ismertünk az Isten szívéből. És csak ott a kereszten ismerhette meg az ember ezt a szeretetet, a szeretetnek ezt a mélységét. Amikor Isten odaadta az ő egyszülött fiát, bár elhangzott ez Nikodémus jelenlétében, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. De ez csak a Golgotai kereszten történt meg. És Isten azt mondta, hogy még szükség van arra, hogy ezt is megismerjétek. Enélkül nem ismertek engem igazán. Az isteni szeretetet. És ez a szeretet sugárzódott azon a vacsorán. Ugyanakkor az új szövetségnek is a vacsorája volt ez. Mert olyan mély kapcsolatot mutatott be az Úr Jézus, mint addig soha. Azt mondta, hogy egyetek ebből. Én most adom a kenyeret és a poharat, de egyetek ebből. Én odaadom magam. A testem megtöretik, a vérem kiontatik. Egyetek ebből. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy olyan mély közösségre kerültök Istennel, mint soha addig. Részetekké válik az isteni jelenlét. És úgy fogtok gondolkozni, mint én. Úgy fogtok tenni, mint én. Azt fogja tenni a kezetek, amit az én kezeim tennének. És oda mennek a lábaitok, ahova az én lábaim mennének. Értitek ti ezt? Ehhez a vacsorához hívta az Úr Jézus az ő tanítványait, és hív bennünket is. És nagyon mély üzenete van ennek. Alig néhány nap telt el, amikor néhány tanítvány ment Emmaus felé, és arra gondoltak, hogy ez már mind csak szép emléké maradt. És amikor ott voltak, mondjuk úgy a depresszió mélységében, a csüggedés mélységében, hirtelen megnyílott a szemük, és felismerték őt, ahogyan a kenyeret megszegte közöttük az az idegen. És minden felelevenedett bennük, ő belőle táplálkoztunk. Az ő vele való közösség, és annyira felvillanyozta, hogy visszafutottak Jeruzsálembe, és tudjuk a folytatást. Aki ennél az asztalnál ült már, akinek volt ideje ehhez az asztalhoz leülnie, annak bármilyen mélységbe kerülne, Jézust ott is fel fogja ismerni, és ő fogja a kenyeret megszegni az ő számára. Még a negyedik, amit szeretnék elmondani, ez a jövőben lesz. Ez a bárány mennyegzőjének a vacsorája. Az új Jeruzsálemben kerül erre sor. És a János jelenései 7. és 19. részében találjuk ennek a leírását. Ahogy olvastam ezeket az igéket, arra gondoltam, hogy az egész mennyország erre a pillanatra vár, amikor megkezdődik ez a vacsora. Minden készen van. Néhány jellemzőjét ennek is. 19. részben azt olvassuk, hogy a mennyasszony gyönyörűen felékesítve lesz. Fehér ruhába öltözve, és a 8. versben azt olvassuk, és öltözik tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Az a mennyasszony, akit besároztak itt a földön, akiről gúnyoros cikkek jelennek meg a modern médiában, akit lépten nyomon lábtörlőnek akarnak használni, az a mennyasszony új ruhát kap. Fehér gyolcsba lesz öltözve. Már nem mer senki sem hozzányúlni. És itt a földön tették ezeket a cselekedeteket, és ott majd ragyogni fog ez a fehér gyolcs. A másik jellemzője ennek a vacsorának az, hogy mindenki ott lesz, aki számít. Minden korból, minden népből. És azután látám, és íme egy nagy sokasság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt állnak vala fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. Igen, aki számít, az mindenki ott lesz. Aki számolt az örökké valósággal, mindenki ott lesz. Minden népből, minden nyelvből, minden korból. Ott lesznek azok, akiket hitük miatt ketté fűrészeltek. Nem tudom, kik lesznek azok, de találkozni fogunk velük. Ott lesznek azok a néger benszülöttek, akiket Afrikába hurcoltak, és amik ott szenvedtek rabszolgaként, a gyönyörű énekeket megírták, amelyek még ma is gyöngyszemei az evangéliumi énekeknek. És ott lesz Tolbert elnök testvér, aki Libériának volt az elnöke, de ugyanakkor a baptista világszövetségnek is az elnöke volt, akit meggyilkoltak a hite miatt. És ott lesznek azok, akik a kommunista diktatúra miatt szenvedtek, és börtönöket szenvedtek, Wumbrand testvértől kezdve. Ott lesznek azok, akik napjainkban is szenvednek, Kínában, Afrikában és a föld bármelyik részén. Ott lesznek azok, akik Jim Elliottal együtt életüket adták egy törzsért, hogy ők is megismerhessék a megváltót. És ott lesznek a gyilkosaik is, akik hittek az Úr Jézusban, és megváltozott az életük. Megszámlálhatatlan sokaság minden népből és nyelvből, és sorakozni fognak, ott ülnek majd az asztal körül. És ott lesz Kornya testvér is, aki több mint 10 000 embert merített be. És ott lesznek a névtelen, egyszerű testvérek, akik hitükről vallást tettek. Az is jellemzi ezt a vacsorát, hogy tökéletes elégtétel lesz. Lesz idő a vacsorára. Semmi nem fogja megzavarni. Azt olvassuk a 7. rész 14. versétől, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, akik megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a király székben ül, kiterjeszti sátorát felettük, nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikből minden könnyet. Tökéletes elégtétel. Akik a szenvedésből, akik az éhezésből jöttek, mondjam úgy, hogy összeáll a puzzle, minden darabja, és gyönyörű lesz a látvány. Helyreáll az egyensúly. Eddig úgy nézett ki, hogy semmi értelme ennek a szenvedésnek. Semmi értelme nincs annak, hogy ilyen hátrányos helyzetet vállalj az Úrért, de helyreáll az egyensúly. Mikor a bárány helyreállítja azt, csak egy embert szeretnék még említeni. 1494-ben született William Tyndale, akinek a szíve égett egy tervért. Nagyon értelmes gyerek volt, és eljutott Oxfordba, az Oxfordi Egyetemen nőtt fel, aztán Cambridge-ben tanult. Isten csodálatos képességeket adott, 8 nyelvet tökéletesen beszélt, olyan tökéletességig, hogy akár melyiket anyanyelveként tudott beszélni, és gondolkodni tudott azokon a nyelveken. És egy dologért égett a szíve, és ő úgy fogalmazta meg, hogy az az én vágyam, hogy az a szántó gyerek, aki az eke szarvát fogja, tudja olvasni ő is a Bibliát. És ez volt a vágya. De mivel olyan gonosz volt az akkori király, 8. Henrik, ki feslett életmódjáról lett híressé, el kellett menekülnie, számüzetésben volt 7 éven át a kontinensen, és minden vágy az volt, hogy lefordítsa és kinyomtathassa a Bibliát. És az vágya megvalósult 1526-ban, már 25-ben egy példányt kinyomtattak, de tökéletesebb lett 1526-ban, mikor Németországban, Wormsban kinyomtatták az első angol nyelvű új szövetséget. És a válasz erre az jött, az lett, hogy a király nyomozókat küldött, hogy előkerítsék őt, mert gyűlölték emiatt. Aztán csapdába csalták őt. Legközelébb a barátját használta fel a király, és Brüsszel melletti várba vitték el börtönbe, ahol még 500 kemény napot kellett kibírnia. Sokat sírt és szenvedett, és a hidegtől nagyon sokat szenvedett és fázott. Csak annyit kért, hogy hozzanak nekem egy görög szótárt és egy új testamentumot. Mert ott is a fordításon akar tovább dolgozni. Aztán mágiára ítélték. Egy oszlophoz kötözték, és úgy égették el azért, mert a legtöbbet adott az ő népének. Többet tett, mint Shakespeare az angol nyelv megújításában, és az ő neve homályban maradt. És amikor oda volt kötözve, és a lángok már csaptak föl, az utolsó mondata az volt: Uram, nyisd meg a király szemét. És hogy a király bebizonyítsa azt, hogy mégis jó a teljhatalmú ember. A meggyilkolása után 3. évre azért is az ő nevével kiadta az új testamentumot, a Bibliát. De ne szerepeljen a Tim Dale neve benne, mint fordító. Ott majd letörölnek minden könnyet. A rengeteg igazságtalanság, ami érte Isten népét, az mind helyre fog állni. És amikor a bárány törli le ezeket a könnyeket, és elhangzik majd, hogy Isten hozott benneteket az asztalhoz. Ezzel fejezi be János apostol a 19. rész 9. versében ezzel a felkiáltással: boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és a meghívót most osztják a földön. Nem ott. Boldogok azok, akik ott lesznek ezen a vacsorán.